24. fejezet. Első színdarabom sikere. Három novellám. A Málféle új helyesírás. Szetyiéné. Talma halála. Menyegző és temetés. A Vadászat és szerelemnek, mint alkalmi darabnak, 1825. szeptember 22-én volt a bemutatója. Nagy sikert aratott. Dübürzsál játszotta a főszerepet, a többi színész nevére már nem emlékszem. Azt hiszem, a színészek nevéhez hasonlóan darabom címe is kiment volna a fejemből, ha nem ezzel akartam volna lerögzíteni a kiinduló pontját annak a 100 színdarabnak, melyet alkalmasint megírok, épp úgy, mint ahogy az alábbiakban bemutatom a kiinduló pontját annak a 600 könyvnek is, mely a kezem alól kikerült. Porsi annyira felbuzdult darabom sikerétől, hogy amikor hozzáfordultam, gondolkozás nélkül adott kölcsön 100 tallért, előlegképpen az eljövendő idők színház jegyeiért. Elmondom, mire kellett ez a pénz. Miközben darabom próbái folytak, és én már új témán törtem a fejemet, mely Lassagne-nak volt számva, ez alatt megírtam egy kis kötetre való elbeszélést, és szerettem volna nyomdába adni. Három kész novellám volt. Az elsőnek Lorette volt a címe. A másodiknak Blanche és Bőjő. Hogy a harmadiknak milyen címet adtam, már nem tudom. A Blanche és Bőjőből írtam később a Vörös rózsát. A harmadikból, melynek címére nem emlékszem, készült az Egy lovas kocsi és kocsisa. Zokszó nélkül vágtam zsebre a könyvkereskedők sorozatos visszautasításait, és elhatároztam, hogy a kötetet saját költségemre adom ki. Élt akkoriban egy világszerte egyedülálló ember, aki azzal a különös elmélettel állt elő, hogy el kell vetni a helyesírás összes szabályait, és új helyesírást kell bevezetni, melynek nincsenek szabályai. Marlnak hívták ezt az embert. Addig gondolkodott, míg rá nem jött, hogy a régi helyesíráshoz alkalmasint az írók, illetve az írók közt is a vígjátékírók ragaszkodnak a legkevésbé. Tehát rájuk vetette ki hálóját. A kitűnő férfi még egy újságot is kiadott, mely már az imént vázolt különös helyesírással készült. E lap egy Szetyié nevű nyomdásznál készült, aki a Fontaine udvarban lakott. Én először Márt ismertem meg, az ő révén Szetyiét és utoljára Szetyié feleségét. Ez a kitűnő ízlésű asszony angol születésű lehetett, vagy legalábbis kitűnően beszélt angolul. Egyszer felajánlotta, hogy szívesen lefordítana nekem néhány angol színdarabot, amelyeket én véleménye szerint játszva átírhatnék a francia színpadra. A Fontaine udvar nem csak az irodámhoz volt közel, ahová minden este kénytelen voltam bemenni, hanem a Véro Dodát közhöz is, itt pedig az én Tibót barátom lakott, akit nap mint nap meglátogattam. Így aztán időnként benéztem a Fontaine udvarba is. Alig, hogy megírtam három elbeszélésemet, odaadtam őket Szetyiénének, hogy olvassa el. Ő pedig igaz asszonyi irgalmasságában el volt ragadtatva írásaimtól. Rá is vette a férjét, hogy nyomtassa ki féláron. Kiskönyvem nyomdaköltsége 1000 példányban, amit keveseltem abban a hitben, hogy nem is lehet belőle eleget nyomtatni, 600 frankot tett ki. Ha a Szetyének 300 frankot fizetek, akkor ő vállalkozik könyvem kinyomtatására. A költségek fele, vagyis a másik 300 frank, őt terhelte. Ennek felében őt illeti a könyvjövedelméből megtérülő első 300 frank, mihelyt megkapta ezt az összeget, a további haszon fele neki jár, a másik fele nekem. Íme ezért kértem Porsétől 300 frank kölcsönt, amit meg is kaptam a jövőben esedékes szerzői színház jegyeim terhére. Elvittem a pénzt Szetyiének, átnyújtottam kéziratomat, s harmadnap abban az örömben volt részem, hogy korrigálhattam a levonatokat. Nem hittem volna, hogy amit akkor oly örömmel csinálok, abból idővel terhes munka lesz. Eltelt egy hónap. Ez alatt a vadászat és szerelem tovább aratta sorozatos diadalait, amiért 180 franc jogdíjat és 20 színházjegyet kaptam, és mikor e hónapnak vége lett, megjelent a könyvem, a saját nevemem és ezen a címem. Mai elbeszélések. Eladtak belőle 4 példányt, és közöltek róla a Figaróban egy kritikát, egy ilyen Aragó tollából. Ha ez a fejezet számüzetésében eljutna hozzá, bizonyára nagyot nézne, hogy emlékezem egy régi cikkére, melyet ő már rég elfelejtett. Miközben mi, a fiatalok lángoló buzgalmával dolgoztunk első írásműveinken, szörnyű hír vetett árnyékot Párizs művész világára. Talma halálosan beteg lett. Utolsó szerepében, a 6. Károly tébolyában művészi pályafutásának zenitjére érkezett. Adolffal meglátogattuk egyszer. Állapota akkor javulóban volt, és azt remélte, hogy a Tiberiusban újra színpadra léphet, még mutatta is pegyhütt orcáját, milyen nagyszerű hatást tehet az öreg király maszkjában. Betegsége azonban gyógyíthatatlan volt. A 6. Károly, amelyben ifjú és érett korának minden ragyogó alakítását felülmúlta, utolsó szerepe lett. Tiberiust végül is Michelot játszotta el. Egyébként a beteg Talma másokat ugyanúgy megrendített, mint Adolfot és engem. Élete vége felé néhány napra Enghienbe utazott, ahol Firmin meglátogatta, akkor éppen Tasso szerepére készült. Ez is Talmára várt volna, de már kénytelen volt lemondani róla. Talma meglehetősen nagyra tartotta Firmint, elragadtatással emlegette szenvedélyességét, és sokszor adott neki tanácsokat. Hallom, kedves barátom, mondta neki, végül is maga játssza el Tassót. Szívből sajnálom, válaszolta Firmin. Szívesebben néztem volna meg magát ebben a szerepben, mert akkor tanultam volna valamit. Így pedig, meg lehet, jó leckét kapok majd. A darab középszerű, mondta Talma, de az 5. felvonásban van egy szép jelenet. Meg akarják gyógyítani a szerencsétlen bolondot, és mesélni kezdenek neki a tiszteletére készülő ünnepélyekről, a reáváró koronáról. És tudja, Firmin, amikor meghallja ezt a szót, korona, ettől majd, hogy nem észre tér. Azt mondja, korona? Nekem? Akkor Alfonz se tagadhatja meg tőlem nővére kezét. Hol az a korona? Hadd lássam! Behozzák, és megmutatják neki a koronát, ő pedig nézegeti. Nem aranyból van, mondja szomorúan, csak babér. Alfonz nem fog beleegyezni a házasságunkban. Ide nézzen, Firmin, tette hozzá Talma. Megmutatom, hogy játszottam volna. És ott az ágyon, félig felkönyökölve, oly meggyőző erővel játszott el a jelenetet, oly gyötrődő arccal, oly végső elcsüggedéssel, a teljes reménytelenség és az őrület közt hánykolódva, hogy Firmin a látottak hatására a legszívesebben visszaadta volna a szerepét. Október vége felé Talma állapota, mely az átmeneti javulástól némi reményt nyújtott, újra rosszra fordult. Annyira, hogy most már ő maga kívánta látni szeretteit, akiket a hivatásuk elszólított mellőle. Köztük az unokaöcsét is, Amadé Talmát, egy Brüsszelben élő fogorvost. Amadé Talma október 9-én érkezett meg, és ettől fogva nem is hagyta el többé a beteget. Talmát kellőképpen előkészítették a találkozásra. Amikor unokaöccse belépett és ágyához közeledett, kezet fogott vele, magához vonta, megcsókolta. Sötét volt, de a vendég megérezte, hogy Talma arca nedves, tehát sír. A beteg azonban visszafeküdt, és kisfártatva így szólt. 2-3 napnál tovább nem maradhatsz itt, mert a hosszabb távollétet megsínyleni a munkád. Azért kérettelek ide, mert régóta ismered betegségemet, és a mi itteni orvosaink szeretnének egyet-mást megtudni arról, hogy milyen állapotban voltam akkor, amikor még nem ők kezeltek. Valóban, 12-ére új konziliumot hívtak össze, és ezen már a fiatal doktor is részt vett. A 12 jelenlévő orvos közül csak 2-3 akadt, aki még nem adta föl teljesen a reményt. És valóban, az itt javasolt új kezelés eredményeképpen a betegnek némiképpen enyhült a hányingere, mely egyébként a halált megelőző napokban teljesen megszűnt. Talma az ágya körül álló orvosokhoz fordult. Nos, uraim, mi a véleményük? Végem van? Egyébként megteszek mindent, amit kívánnak. Rendelkezzenek velem, bár nem nagyon hiszem, hogy segíteni tudnának rajtam. Ebbe én már bele is nyugodtam. Viszont nagyon aggaszt a szemem, és kérem segítségüket, mert attól félek, hogy megvakulok. Még egy második unokaöccse is volt Talmának, akit Charles Jeannennek hívtak, és 16-án érkezett meg Brüsszelből. Most már a legnagyobb kímélettel kellett Talmát erre a találkozásra előkészíteni. Október 18-án Charles Jeannen elbúcsúzott Talmától. Vissza kellett utazni a Brüsszelbe, ahol 20-án fontos kötelezettségek várták. A következő napon, október 19-én, reggel 6-kor Talma ott látta ülni ágya fejénél Amadé unokaöccsét. Hát te? Kérdezte tőle. Te nem utazol el? Csak egy helyet kaptunk a Deligeanson, bácsikám. Azt pedig át kellett engednem Charlesnak, akit halaszthatatlan teendői szólítottak Brüsszelbe. És te mikor akarsz utazni? Holnap reggel. Hánykor? 6-kor, ha ugyan kapok helyet. Talma kételkedve csóválta a fejét. Be akarsz te engem csapni? Mondta az unokaöccsének. Láttad, hogy az orvosok nem tudnak rajtam segíteni, és most itt akarsz maradni velem az utolsó percig. Túl óvatosan próbálkoztatok. Ha nem rólam, hanem egy brünói parasztemberről van szó, meg tudtátok volna menteni. Most az én halálomból megtanulhatjátok, hogy hasonló esetben mit kell majd tennetek. Íme az orvostudomány. Szeretném, ha valaki elmenni Nikodért és Jacquetért. Nikod és Jacquet voltak az ügyvédei. Behívták a kertészt, hogy menjen el értük. Talma megismerte, és így szólt hozzá. Te vagy az Lurette. Aztán az unokaöccséhez fordult. Érdekes, 2 hónap óta valósággal megfeledkeztem a létezéséről. Ezt meséld el a feleségemnek, nagyon fontos. Igaz is. Hol van Caroline? Alszik. Jobban mondva, sír. Az asszony, amikor meghallotta Talma szavait, néhány lépéssel közeledett az ágyhoz. Talma nem vette észre. Hány óra? Kérdezte. 6 óra, bácsikám. Te nálad mindig 6 óra van. Elővette zsebóráját. Hallani akarta, ahogy a 6 órát üti. Már az órám ütését se hallom, állapította meg. Ne hozzak be egy inga órát? De igen, amelyik a hálószobában áll, azt. Amadé kiment, s ezáltal Talma meglátta a feleségét. Te vagy itt, Caroline? Kérdezte. Ami dolgunk még van egymással, az már a túlvilágra marad. Hallod? Unoköccse behozta az inga órát, és föltette az éjjeli szekrényre. Nagyon megcsúnyultam, ugye, te szegény Amadé? Kérdezte Talma. A szakállam is megnőtt. Míg ma jön a borbély, adj egy tükröt. Fogta a tükröt, nézte magát. Esküszöm, Amadé, megvakulok. Könyörgök, csak a szememmel tégy valamit. Jaj, nekem, elvesztem a szemem világát. Ma reggel már alig látok. Davillier és a két közjegyző megérkezett. Talma azonban hiába szerette volna letárgyalni jogi ügyeiket, nem sikerült. Azt hitte, fennhangon beszél, pedig már alig hallatszott a hangja, s ráadásul a nyelve is kezdett megdagadni. Ekkor jelentették be Arnoldt és Joyt. Talma intésére bevezették őket. Arnold megölelte a nagy művészt, akit gyengéden szeretett, de közben akaratlanul kicsúszott a száján a búcsúszó: Isten veled, Talma! Elutazol? Kérdezte Talma. Igen, igen, mondta gyorsan Amadé, holnap mindketten Brüsszelbe utaznak. Arnaud és Joy még egyszer megölelték Talmát, és aztán a sírás határán sietve visszavonultak. Látva, hogy elmennek, Talma utánuk szólt: Utazzatok csak minél előbb, akkor talán még látjuk egymást. Minél hamarabb utaztok, annál hamarabb visszajöhettek. A két író elment. Most Talma fiai léptek be. Kezét nyújtotta nekik, és a fiúk megcsókolták. Egy perc múlva így szólt: Voltaire, úgy, mint Voltaire. És mindjárt ezután azt suttogta, hogy nem látok semmit, ez a legborzasztóbb. Valamivel később elég hangosan megrecsent egy bútordarab. Talma a hang felé fordult. Egy hölgy, aki épp akkor érkezett, mindjárt kihasználta ezt a fejmozdulatot. Én vagyok az, Talma. Menok kisasszony vagyok. A haldokló szeme megrebbent, aztán megszorította a vendég kezét. 11:30 tudott az óra. Ekkor Talma két kézzel megfogta a zsebkendőjét, lassan a szájához emelte, megtörölte ajkát, aztán még mindig két kézzel feje fölé emelte zsebkendőjét. Ez a két kéz egy kis idő múlva elernyett, s visszahullott a test oldalán az ágyra. Unokaöccse megfogta az ágy szélén fekvő kezet, s gyenge szorítást érzett. Végül 11:55 után egyetlen rándulás, egyetlen arcvonásának eltorzulása nélkül Talma felsóhajtott. Ez volt az élet utolsó jele. Amikor Garrick halt meg, négy angol főúr nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy a halotti lepel négy sarkát foghatta, és így kísérte az angol Rossiuszt utolsó pihenőhelyére, a királyok sírjainak közvetlen szomszédságába. Talma koporsóját 100 000 ember kísérte, de ebben a sokaságban egyetlen magas állású személyiség se volt látható. Lassagne arra kért, hogy keressek vígjáték témát. Kerestem, kerestem, míg azt nem éreztem, hogy rátaláltam. Ez a téma Szindbádnak, a hajósnak egy úti kalandjáról szól, és ha nem tévedek, az 1001 éjszakából való. Azt mondtam, ha nem tévedek, mert nem vagyok biztos a dolgomban, annyira pedig mégsem jelentős ez a kérdés, hogy most föltápászkodjak íróasztalom mellől, és utána nézek. Szindbád, a fáradhatatlan hajós, megérkezik egy ismeretlen országba, ahol az a szokás dívik, hogy az asszonyokat a férjükkel együtt temetik el, a férjeket pedig a feleségükkel. Szindbád nagy könnyelműen megnősül, a felesége meghal, ő azonban nem hajlandó mellé temetkezni. De ez már nem is fontos. A lényeg az, hogy egy ilyen epizód adta az ötletet, és a vázlatot elvittem Lassagne-nak. Ő elolvasta. Már azelőtt is csupa jó akarat volt irányomban, de most, ha lehet, még kedvesebbnek mutatkozott, mert értékelte buzgói parkodásomat. Azt mondta, a vázlat elfogadható, néhány kisebb változtatástól eltekintve. Elvégzésére ő vállalkozott. Ennek alapján mindjárt el is mesélte tervemet egy igen ötletes barátjának, akit Vulpiannak hívtak, s később nekem is jó barátom lett. Az emlékeim fehér papírján ma már az ő neve mellé is kereszt kívánkozik. Vulpian már nem él. Néhányszor találkoztunk, és megosztottuk a munkát. Ezúttal olyan munkatársakkal volt dolgom, akik sokkal jobban betartották szavukat, mint szegény Russzó. Az első találkozóra Kiki elhozta a ráosztott részt. A három csonka darabot összeforrasztottuk, és az egyé vált kígyó életképesnek látszott. Lassany vállalta a műcsiszolgatását, és néhány nap alatt elkészült vele. Ezután mi hárman szerzők, látván, hogy művünk immár hibátlan, elhatároztuk a darab felolvasását, melynek a Menyegző és Temetés címet adtuk. Választásunk a Vaudeville színházra esett, mert Lassany és Vulpian ismerték Desaugiers-t. Nem volt szerencsénk. Desaugiers-t akkor már az a betegség kínoszta, melybe végül bele is halt. Otthon kellett maradnia a felvonás idején, mert épp a harmadik vagy negyedik vesekő műtétet végezték rajta. Az ő távolmaradásának köszönhettük, hogy a Menyegző és Temetés majdnem olyan harsány elutasításban részesült a Vaudeville színházban, mint nemrégen a Vadászat és Szerelem a Gymnase-ban. Úgy látszik, nincs én nekem szerencsém az ilyen két főneves darab címekkel. Le voltam törve. De még jobban letörtem a felolvasás másnapján, amikor megláttam az irodába megérkező Lassany sötét arckifejezését. Ez olyan szokatlan volt nála, hogy döbbenten felugrottam. Mi történt? Az történt, szegény barátom, hogy mi ugyan a tegnapi felolvasáson ki sem ejtettük a maga nevét, de valami titokzatos úton módon mégiscsak kiszivárgott a híre annak, hogy együtt írtuk a darabot. Épp az imént hivatott Odár. És mit mondott? Szerinte én oltottam magába ezt az irodalmi hajlandóságot, és ezzel tönkre tehetem egész pályafutását. A becsület szavamat követelte, hogy nem írunk együtt több színdarabot, mi több, ezt a kéz darabot is sutba akarja velünk dobatni. És maga megígérte? Meg kellett tennem a maga érdekében, Dumas. Eddigi támogatója, foly tábornok, már nem él. Azt persze nem tudom, hogy kipróbálta magát de Brouwer előtt befeketíteni, csak azt látom, milyen rossz szemmel nézik az irodalmi ambícióit. A szívem úgy összeszorult, mint még soha. A Vadászat és Szerelem 200 vagy 300 franc jövedelmezett, és nagyon is észrevetően könnyített helyzetünkön. Így aztán, ha a jövőben néztem, már nem csak e 20-25 francos havi bevételekről ábrándoztam, hanem olyan írói munkásságról, mely négyszeresére emelni jövedelmünket. Arról nem is beszélek, hogy a Menyegző és Temetés várható hasznának egy része már nem is az enyém volt, hanem Porsche-i, akitől 300 franc kölcsönöztem. Amit Lassanytól hallottam, mindezeket a légvárakat semmivé tette. Végül is drámaírói munkámat nem az irodában végeztem, tehát úgy okoskodtam, hogy embertelenség volna megtiltani, és azt kívánni tőlem, hogy mi hárman, anyám, a fiam, meg én, havi 125 francból tengődjünk. Ez a gondolat úgy a szívembe hasított, hogy egészen felbátorodtam tőle, és elindultam Odárhoz. A szemem, amikor az irodájába léptem, könnyes volt, de a hangom nem remegett. Uram, kérdeztem tőle, ön tiltotta meg Lassanynak, hogy velem dolgozzék? Igen. Miért kérdezi? Mert nem gondoltam, hogy ennyi elszántság van önben. Miért kell ez elszántság? Higgy el, uram, nagyon erős elszántság kell ahhoz, hogy valaki három embert ne engedjen kitörni a havi 125 francos nyomorúságból. Én azt hittem, hogy maga nagyon elégedett azzal a 125 franccal, amiről most oly becsmérlő nyilatkozik. Nem becsmérlem én azt a pénzt, uram, sőt, Őszinte hálával gondolok arra, akitől kaptam, viszont meg kell mondanom, hogy ebből az összegből nem tudunk megélni. Én tehát szentül meg voltam győződve arról, hogy jogom van még egy kis jövedelemre, föltéve, hogy a külső munkám nem hátráltatja az irodai munkásságomat. Ami ma nem hátráltatja a maga irodai munkásságát, az holnap már hátráltatni fogja. Akkor viszont ön is holnapra halaszthatta volna az aggájait. Voltak éppen nem is engem aggaszt ez az ügy, mondta Odár. Én csak az igazgató úr véleményét tolmácsoltam híven és pontosan. De Brovál úrét? Igen. De Brovál úrét. Pedig én azt hallottam, hogy de Brovál úr az irodalom pártfogójának vallja magát. Hogy az irodalmat pártolja, az lehet. De kíváncsi vagyok, vajon maga szerint irodalom-e a vadászat és szerelem, vagy a menyegző és temetés? Nem, uram, dehogy is. Éppen ezért nincs rajta a nevem az ambigű plakátján, ahol a vadászat és szerelem színre kerül, és nem lesz rajta annak az egyelőre ismeretlen színháznak a plakátján sem, mely a menyegző és temetés bemutatására vállalkozik. Nem értem. Minek vállal olyan munkát, amelyet méltatlannak érez magához? Hogy miért, uram? Elsősorban azért, mert egyelőre még gyenge vagyok a nehezebbéhez, s másodszor, mert akármilyen ez a munka, mégiscsak könnyít valamit helyzetünk nyomorúságán. Nyomorúságot, mondtam, uram, és tudom, mit beszélek. Volt idő, amikor éjszakákat virrasztottam át színdarabok másolásával, és 4 frankot kaptam felvonásonként, például amikor Tiaulon komédiáját, a Fecsegőt másoltam. Ezt ön, uram, ma sem tudom honnan megtudta, egy reggel magához hivatott és megdicsérte buzgóságomat. Ez igaz. Nos hát, ha mások színdarabjait másolni nem bűn, akkor bátorkodom megkérdezni, mi abban a rossz, hogy a saját darabjaimat írom. Hiszen Adolf is drámaíró, amint ön bizonyára tudja. Milyen Adolf? Adolf de Löwen. Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy Adolf kérvényt adott be, hogy itt szeretne dolgozni, az orleáni herceg irodájában. Ön pedig néhány nappal ezelőtt a fülem hallatára kedvezően nyilatkozott erről a kérvényről de Brovál úr előtt. Adolf de Löwent igen melegen ajánlották a figyelmembe. És engem, uram, nem úgy ajánlottak a figyelmébe? Igaz, hogy Adolf de Löwennek Benjamin Constant, Gérard tábornok, és Madame de Valence a pártfogói, és nekem csak egy ajánlom volt, Foly tábornok. Hogy érti ezt? Úgy, uram, hogy Löwen pártfogói élnek, az én pártfogom meg sajnos halott. Dumas úr, kérem, ne sértődjön meg, mert még azt találom hinni, hogy ráhibáztam az igazságra. Ezek szerint maga mindenáron ragaszkodik az irodalomhoz? Igen, ragaszkodom hozzá, mert ez a hivatásom, és mert rászorulok. Ha író akar lenni, írjon úgy, mint Casimir de Lavigne, akkor mi nem gáncsolni, hanem biztatni fogjuk. Uram, válaszoltam. Casimir de Lavigne, aki 1811-ben már koszorús költő volt, jóval idősebb nálam. A műveltségem sem éri el az övét, hisz ő Párizs egyik legjobb intézetének a növendéke volt. Hiába, még csak 22 éves vagyok, de szívós kitartással, talán az egészségem árán tanulok, méghozzá higgyel, nagyon sok mindenfélével foglalkozom. Akkor is tanulok, amikor mások szórakoznak vagy alszanak. Így hát nem kívánhatja tőlem, hogy már most olyan író legyek, mint Casimir de Lavigne. Most azonban közölni akarok önnel valamit, ami az ön fülében, Odár úr, bizonyára furcsán fog hangzani. Én ugyanis, ha tudnám, hogy a jövőben nem tudok majd egyebet csinálni, mint amit Casimir de Lavigne csinál, akkor, uram, most ebben a szempillantásban én adnám önnek a becsületszavamat, és ünnepélyesen megesküdnék, hogy nem veszek többé tollat a kezembe. Vége a 10. kazetta 2. sávjának. Ennyi gőg sok volt Odár úrnak. Hűdéses szemmel nézett rám, mint akit villám sújtott. Én pedig köszöntem, és ott hagytam. Odár 5 perc múlva már ott ült Devoalannél, és elmondta neki, mi eszeveszett kijelentésekre ragadtattam magam. Devoalan kétszer is megkérdezte, hogy csak ugyan ő előtte, az ő színe előtt beszéltem-e ilyen szörnyűségeket. Mindezt én nekem mondta el, erősítgette Odár. Figyelmeztetni fogom az édesanyját, mondta Devoalan, de ha ez a hagymázas állapot újra erőt vesz rajta, küldje csak át hozzám. Majd nálam fog dolgozni, és lesz rá gondom, hogy ne menjen el végképp az esze. S valóban, anyám e nap estéjén már mindenről tudott. Este, amikor munkából hazamérkeztem, sírva fogadott. Devoalan érteküldött valakit, és beszámolt neki mindarról, ami reggel Odár és én köztem elhangzott. Másnap már az összes irodában híre ment, mi súlyos szentségtörést követtem el. Ha ő királyi felsége 63 hivatalnoka közül 2 összetalálkozott, ez volt az első szavuk. Hallotta már, miket mondott ez a Dumas Odár úrnak? Akihez a kérdés intézték, vagy igent mondott, vagy nemet. De mondhatott igent, vagy akár nemet, végig kellett hallgatni az egész históriát, mely kollégáim képzelő erejének dicséretére legyen mondva, közben csiszolódott, csinosodott és kikerekedett. A Szanonori utca 216-os számú ház összes folyósóján nem csak másnap, hanem a rákövetkező napokon is homéroszi kacajvíz hangzott. Volt azonban a könyvelőségnek egy alkalmazottja, aki előző nap lépett be, s akit ennél fogva még nem ismert senki. Ő volt az egyetlen, aki komoly maradt. Mi az? Kérdezték tőle. Nem is nevet? Nem. És miért nem nevet, ha szabad kérdeznem? Mert ezen nincs mit nevetni. Mit beszél? Dumas kijelenti, hogy jobb író lesz, mint Casimir de Lavigne, és ezen maga szerint nincs mit nevetni. Először is nem azt mondta, hogy jobb, hanem hogy más író lesz. Hát az ugyanaz. Nem. Az egészen más. Ismeri egyáltalán Dumas-t? Ismerem, és éppen ezért merem megkockáztatni azt az állítást, hogy Dumas még viszi valamire. Nem tudom, mi lesz az a valami, de merem állítani, hogy mindenki csodálkozni fog rajta. Csak én nem. A könyvelőségnek ez az egynapos alkalmazottja nem volt más, mint egykori német és olasz tanárom, Amadé de la Ponce. Eszerint ő királyi fensége hivatalainak 72 alkalmazottja között, beleszámítva a főnököket és a beosztottakat, 2 olyan ember akadt, aki nem kételkedett bennem. Lassagne, meg ő. És ugyanakkor megkezdődött az a háborúság, melyet hivatalba lépésem napján Lassagne előre megjósolt. Bántam is én. Ha harc, hát legyen harc. És kerüljön, amibe kerül, én elhatároztam, hogy helytállok. 8 nap se telt el, s már volt, ami megvigasztaljon. Eljött Vulpien, és elújságolta Lassagne-nak, meg nekem, hogy a Paul Saint-Martin színház elfogadta darabunkat. Szer fog benne bemutatkozni. Amint látják, szép lassan közeledtem a Théâtre Français felé. De hát nem azért tanultam olaszul, hogy elfelejtsem a közmondást. Qui va piano, va sano. Ami megfelel a magyar lassan jár, tovább érsz közmondásnak. Fölemelték a szerzői tiszteletdíjakat is. A Paul Saint-Martin színház egy zenés vígjáték után 18 franc fizetett, és ezen felül 12 franc ára színház egyet adott. Tehát most nem 6, hanem 8 franc kerestem esténként, ami ha összevetem az irodai fizetésemmel, annak most már a kétszeresét tette ki. 1826. november 21-én mutatták be a Menyegző és temetést. Anyámmal 2 zenekari ülésen ültünk, onnan néztem művemet. minthogy a nevem sehol se szerepelt, s ráadásul ismerésem ismert senki, minden zavar és félszegélyezés nélkül átadhattam magam az előadás élvezésének. A darab nagy sikert aratott. De nehogy ez a siker a fejembe szálljon, ugyanúgy, ahogy a római császárok diadalmenetén egy rabszolga oda kiáltotta, Cézár, ne felejtsd el, hogy meg fogsz halni, eként a gondviselés bal kéz felől egy szomszédot ültetett mellém, aki az előadás után felállt, és így szólt, na, mehetünk, ettől még nem támad fel a francia színház. Nem tévedett, nem is tévedhetett, minthogy maga is drámaíró volt. Ha jól emlékszem, 40-szer játszották a darabot. Porsche nagylelkűen meghagyta nekem a jegyek árának felét, s csak a másik felét vette föl adósságom törlesztésére. Így aztán a jegyekért járó napi 4 franc jóvoltából sikerült átvészelnünk az 1826-27-es esztendő telét. Dumas szép lassan tovább közeledik a Théâtre Français felé. Új darabját, a Krisztina svéd királynőt már oda nyújtja be, és el is fogadják. Időközben megismerkedik Melanie Waldorral, a költőnővel, aki majd Antoni című darabjának megírására ihleti. A Théâtre Français váratlanul más szerző hasonló tárgyú darabját tűzi műsorra, és ezért a Krisztina svéd királynő bemutatóját kénytelenek a későbbre halasztani. Dumas-t nem töri le a csalódás. Egy derék bankár, Lafitte, 3000 franc kölcsönt ad neki, munkához lát, új darabot ír. És ez, a 3. Henrik udvara, a Théâtre Français színpadán nem csak Dumas-nak, hanem a romantikus drámaírásnak is meghozza az első kirobbanó sikert.